konkrét eszközökről fogunk még beszélni, de Magyarországról kijelentetjük azt, hogy Oroszországnak egy ilyen fontos ország.
Egyértelműen igen.
Uh-huh. Tehát akkor azt is, és ebből következően azt is ki lehet így jelenteni, hogy egyértelműen számíthatunk arra, hogy itt bizony lesz orosz befolyás, kifejezetten a választásokra felkészülve?
Igen, ezt egyértelműen kijelenthetjük. A Kreml számára sokkal kevésbé fontos országokban is nagyon erősen bele tud nyúlni a választásokba, amennyiben az érdekei úgy kívánják. Nem minden befolyásszerzési kísérlet jár egyébként sikerrel, hiszen tudjuk, hogy azóta egyébként Montenegró már NATO tagállam, de látható volt, hogy a Kreml ezt nagyon nem szerette volna, tehát még egy Magyarországnál sokkal kevésbé jelentős és egy sokkal kevésbé fontos ország választásába is ugye nagyon demonstratívan próbált meg beleszólni.
Sziasztok, ez itt a Fülke. A HVG közéleti műsor ezúttal Takácsi Dorka Oroszország szakértővel. Szia!
Szia!
Valamint Németh Andrással, a HVG Oroszországra specializálódott újságírójával. Szia!
Sziasztok!
Köszönöm, hogy itt vagytok, én Kacskovics Mihály Béla vagyok. A mai adásunkban arra keressük a választ, hogy milyen jelei lehetnek egy orosz befolyásolási kísérletnek, különösen a választások előtt. Azonban mielőtt belevágnánk, titeket nézőket arra kérnélek, hogy támogassatok minket. Ezt a legkönnyebben úgy tudjátok megtenni, hogyha itt YouTube-on rányomtok a szuperköszire, és vagy előfizettek a HVG 360-ra. Köszönjük! És egy kicsit szeretném, hogyha kapásból közszolgálatot játszanánk, Dorka. Én arra kérnélek, hogy definiáld nekünk, hogy amikor azt mondjuk, hogy orosz befolyásolási kísérlet, akkor ez valójában mit jelent, ti szakértők, ezzel a témával foglalkozók, kutatók, mit értetek ez alatt pontosan?
Az orosz befolyásolási kísérletek, ezek alapvetően egy elég széles spektrumot fednek le. Tehát ennek van egy információs aspektusa, van többek között egy gazdasági lába nagyon sok esetben, de mondjuk gondolom, amikor általánosságban beszélünk orosz befolyásszerzésről, akkor ez többek között a közvélemény befolyásolására irányuló kísérleteket jelenti, illetve a politikai befolyásszerzés. Na most gondolom, hogy a továbbiakban fogunk még arról beszélni, hogy ez egészen pontosan hogyan valósul meg. De hát minden esetre többek között a demokratikus berendezkedések a választási időszak az, amikor legkiélezettebben van talán jelen, hiszen ekkor van tétje, vagy talán ekkor van a legnagyobb tétje annak, hogy kikerül hatalomra, és ezekben az időszakokban egyrészt felfokozott figyelem is irányul az orosz befolyásszerzési törekvésekre, illetve hát ezek is intenzívebbé tudnak válni, pontosan tudjuk, hogy a Kreml alapvetően a számára fontosabb országokban és a számára nagyobb téttel bíró választásokban gyakorlatilag minden egyes alkalommal megpróbál valamilyen módon beleszólni és befolyásolni. Gyakorolni. Tehát úgy gondolom, hogy ennek a legfontosabb lába az mindenféleképpen a közvélemény manipulálására irányuló kísérlet. Ez nem pusztán meggyőzés jelent, hanem adott esetben például azt is, hogy olyan viselkedésekre próbálnak rávenni állampolgárokat, amik alapvetően nem racionálisak az egyén szempontjából, de nagyon is racionálisak ugye az elkövető szempontjából, tehát mondjuk félelemmel manipulálnak, gyűlöletkeltéssel manipulálnak, és abba az irányba tolják a diskurzust, hogy például olyan dolgok valósuljanak meg, amire az adott illető nem is gyanakszik egyébként, hogy orosz befolyási művelet áldozata. Azt gondolja, hogy ez az ő saját szuverén, és szándékosan használom ezt a szót, az ő saját szuverén döntése, a döntés az ő kezében van, ő teljes mértékben önállóan dönt, ő jól mérte fel azt az információs környezetet, ahol van, miközben valójában végig manipulálták.
Tisztázzuk itt az elején, akkor majd a konkrét eszközökről fogunk még beszélni, de Magyarországról kijelentetjük azt, hogy Oroszországnak egy ilyen fontos ország.
Egyértelműen igen.
Uh-huh. Tehát akkor azt is, és ebből következően azt is ki lehet így jelenteni, hogy egyértelműen számíthatunk arra, hogy itt bizony lesz orosz befolyás, kifejezetten a választásokra felkészülve?
Igen, ezt egyértelműen kijelenthetjük. Ugye többek között miért jelenthetjük ezt ennyire egyértelműen? Ugye egyrészt levezethetjük ezt abból is, hogy a Kreml számára sokkal kevésbé fontos országokban is nagyon erősen bele tud nyúlni a választásokba, amennyiben az érdekei úgy kívánják. Érdemes itt megemlékezni például a montenegrói esetről. Montenegróban 2016-ban volt már a NATO csatlakozás küszöbén ez az ország, amikor választásokat tartottak. Na most ekkor még gyilkossági kísérlet elkövetésére is sor került. Tehát gyakorlatilag ott a Kreml egészen konkrétan a belgrádi orosz nagykövetségről küldött embereket, hogy gyilkolják meg Gyukanovicsot. Azóta ugye nem minden befolyásszerzési kísérlet jár egyébként sikerrel, hiszen tudjuk, hogy azóta egyébként Montenegró már NATO tagállam, de látható volt, hogy a Kreml ezt nagyon nem szerette volna, tehát még egy Magyarországnál sokkal kevésbé jelentős és egy sokkal kevésbé fontos ország választásába is ugye nagyon demonstratívan próbált meg beleszólni. Na most, tehát ha ez a gyilkossági kísérlet ugye ténylegesen sikerrel járt volna, azért az könnyen felmérhető, hogy ez egy nagyon komoly stabilitási problémát idézett volna elő, nem csak az országban, de hát valószínűleg a komplett Balkánon. Tehát ez a fajta káosz szítás, hát ez egy nagyon evidens Kreml érdek volt, és hát Magyarország ezzel szemben ugye nem csak a NATO tagja, tehát az Európai Uniónak is a tagja, és mint olyan, ezeknek a blokkoknak a tagjaként hát belülről tudja befolyásolni nagyon erősen ezeknek a szövetségi rendszereknek a működését, és hát pontosan ezért egészen elképesztően fontos Oroszország számára. Tehát az, hogy orosz befolyás valósult volna meg ennyire erősen és ennyire kimutathatóan egy EU és NATO tagállam esetében, én úgy gondolom, hogy ez az oroszok számára egy egészen történelmi siker. Ezt nem hagyják, nem fogják hagyni teljes mértékben kicsúszni a kezükből, tétlenül nézve mindezt. Ez nagyon nem vallana rájuk.
Milyen eszközökkel fognak szerintetek fellépni? És most elsőként téged kérdeznélek erről, András.
Hát egy-két dolgot még szeretnék hozzátenni az előzetek, hogy ugye én szerintem nem is tudnék most már olyan választást felsorolni Európában, amelybe ne avatkozott volna be valamilyen szinten Oroszország. Tehát én már ott tartok, hogy még a nem fontosnak tartott országokban is ez megtörténik.
Mire gondolsz?
Tehát én pörgettem azt, hogy az utóbbi években hol volt Európában választás, vagy akár Afrikában is ezek megvannak, Észak-Amerikában, és nem tudnék olyan választást mondani, ahol ne lett volna bármiféle jele annak, hogy orosz befolyásolat. Tehát Lengyelország, Moldova, ahogy említetted, Montenegro, Románia, és ugye, hogy lesz-e Magyarországon beavatkozás, szerintem már most van. Tehát ugye,
milyen formában?
Tehát Magyarországon, ugye ezt külön kell választani, tehát mindenütt mások ezek az eszközök. Magyarországon én attól tartok, hogy a fő eszköz az az állami közmédia, tehát megdöbbentő mértékben az orosz propagandát nyomja a magyar TV, rádió és a kormánypártokat támogató média. Ezen kívül, aki járkál a közösségi oldalakra, látja azt, hogy mennyi oroszról szerepel ezeken a közösségi oldalakon, akár a TikTokon, de a Facebookon is, a YouTube-on is rengeteg utolérhetően orosz propagandát nyomó ember van. Ugye mindenképpen szerintem a pártok támogatása is, tehát a Kreml megdöbbentő következetességgel támogat mindenféle szélsőséget, akár legyen az baloldali, akár legyen az jobboldali, az a lényeg, hogy Európai Unió és NATO ellenes legyen ez a párt. Ezen kívül szerintem pénzzel is dolgoznak. Tehát Moldovában derült ki, hogy több mint 100 millió dollárt költöttek arra, hogy vásároljanak szavazatokat. Ott az Ilan Sor nevezetű Moldovából elmenekült, kiutasított, most éppen Oroszországban élő oligarha pénzeltet ezt a kampányt. Én tágabbra venném egy pillanatra, én úgy gondolom, hogy ez a befolyási kísérlet, ez a már régóta Európa és Nyugat ellen zajló hibrid háborúnak a része, tehát akár azt is tekinthetjük befolyásolási kísérletnek, de a hibrid háború részének is, hogy számos robbantásról derült ki Európában, ugye mögött orosz ügynökök állnak, legyenek ezek az repülőgépek, kábelszaggatások, tehát mindenféle olyan cselekedet, amely a hétköznapi életet is akadályozza, nehezíti például Ukrajna támogatását, tehát olyan vasútvonalakat támadtak, meg robbantottak föl ismeretlen tettesek, amelyek Ukrajna felé vezettek, vagy olyan vállalatokat, raktárokat támadtak meg, ahol Ukrajnának szánt szállítmányok voltak. Tehát rengeteg formája van, és itt azért mindenképpen megemlékeznék Valeri Gerasimovról, aki ugye a vezérkari főnök az orosz hadseregnek. Ő fogalmazta meg ezt legalább kb. 10 éve, ezt a Gerasimov doktrínát, ami arról szól, hogy sokkal hatékonyabb, nem fegyveres eszközökkel, propagandával, más módon befolyásolni egy ellenséges országnak a belpolitikáját, politikáját, mint hadsereggel. És még egy fontos mondat, hogy itt nem is két fő cél van. Az egyik az, hogy ezeket az országokat gyengíteni, a másik, amit Dorkával sokszor beszélgettünk erről, és ő is mondta, hogy az igazságnak a relativizálása, tehát hogy ezekben az országokban, amelyeket ők kipécéztek, ott egyszerűen nehéz legyen eltönteni, hogy mi az igaz, mi a hazugság, tehát mindenféleképpen valamifajta bizonytalanság növelése a cél.
Konkretizáljuk ezt egy picit. Oké, hogy a bizonytalanságot növelik, de hogy ebből hogyan lesz szélsőségeket említette, úgyhogy kénytelen vagyok én is afelé mozdulni. Fidesz, illetve Mi Hazánk szavazat? Hát konkrétan a...
Tehát alásni például az Európai Unió értékeit, a NATO-nak, a NATO támogatás elvégzetlenül úgy, hogy a NATO nem fog segíteni. Például Litvániában szörnyű kampány folyt néhány hónappal ezelőtt, vagy néhány héttel ezelőtt arra, hogy a német katonák, akiket oda telepítettek, meg telepítenek, még ezek renderőszakolták meg a litván hölgyeket, amikről, tehát az ember tényleg nem tud, rengeteg álvideó, fake news van, tehát hogy ne tudjuk azt, hogy mi az igazság, és bizonyítanítsunk el mindenféle olyan értéket, ami az Európai Unió tulajdonképpen egybe tartja, tehát a szolidaritást, a demokráciát, nem véletlen, hogy egyre többször hangzik el Magyarországon is az, hogy ez a demokrácia így adja, nem működik, az Európai Unió úgy, ahogy van, nem működik. Tehát ez a fő célja az elbizonytalanításnak, és én attól tartok, hogy ez hatékony valamilyen szinten.
Dorka, az előbb említetted azt konkrétan, hogy érdek fűződik ahhoz, hogy Magyarországon maradjon ez a fajta vezetés, ami jelenleg van viszont. Orbán Viktor korábban beszélt arról, most az elmúlt néhány hétben végig turnézte a különféle podcast stúdiókat, ide sajnos nem jött, de hogy beszélt arról, hogy lesz ő még ellenzékben, és hogy volt is, és pontosan tudja, hogy ezt hogyan kell csinálni. De szerintetek kész-e arra Oroszország, vagy hogy egyáltalán hajlandó-e arra, hogy adott esetben, hogyha Orbán egy választáson veszít, és erre most utalnak jelek, hogy ilyesféle történhet, akkor elengedik-e egyáltalán? Tehát van-e olyan opciója Orbánnak az ő különféle vélt vagy valós orosz kitettségei miatt, amelyekből következik az, hogy őt elengedik, vagy sem?
A rendelkezés álló információink alapján én úgy gondolom, hogy nem lenne okuk őt elengedni, még abban az esetben sem, hogyha esetleg megtörténik a hatalomváltás. Tehát alapvetően, amikor azt nézzük, hogy milyen befolyásolási műveleteket végez Oroszország szerte a nyugaton, akkor tehát felesleges lenne olyan elvárásokat támasztani, hogy ja, hát akkor van egy szélsőséges párt, amit támogatnak az oroszok, és akkor nincs másik. Nem erről van szó, tehát amikor például egy befolyásolási hálózat lebukik a nyugaton, akkor ez jellemzően csak egy a több közül. Tehát az oroszok jellemzően építenek alternatív befolyásolási műveletekre alkalmas hálózatokat is, pontosan azért, hogy ha egy dekonspirálódik, akkor ne legyenek ott eszköztelenül. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egyáltalán nem jelenteni azt, hogy adott esetben Orbánnak elengedik a kezét, tehát természetesen nem tudjuk, hogy az ő kitettség az pontosan milyen természetű, ezzel kapcsolatban természetesen számos elmélet kering, de hát én úgy gondolom, hogy itt egészen megbízható információink ezzel kapcsolatban nincsenek, feltételezhető, hogy vannak ilyenek. Ugyanakkor ugye ez nem jelenti azt, hogy amennyiben ő elveszíteni a hatalmát, akkor az ő kezét elengednék az oroszok. Tehát úgy gondolom, hogy itt az ellenzéki pozíció sem hozna egy nagyon markáns változást.
Bíznak abban, hogy visszajön. Tehát Orbán Viktor azért megmutatta, hogy egy elvesztett választás után is vissza tud térni, és nagyon komoly ellenzék lesz a Fidesz, hogyha elvesztik a választást. Tehát ez nem egy hatalom nélküli szervezet lesz. Egy olyan párt marad, amelynek a gazdasági hatalom jelentős részt a kezében van. A vezető pozíciók ugye nem véletlen, hogy nem tudom, 9 évre neveztek ki különféle testületek elnökeit, vezetőit, tehát ez egy nagyon értékes eszet lesz, marad az oroszok kezében Orbán Viktor.
Tudom, hogy nehéz kérés, viszont arra kérnélek benneteket, hogy lőjétek be nagyjából, hogy a magyar államigazgatásnak különféle szerveiben, ti tudjátok pontosan, hogy nagyjából melyekről lehet szó, milyen mélyen vannak benne jelenleg az oroszok?
Hát személyes tapasztalatokból annyit tudnék mondani, hogy nekem egy-két volt nagykövet nagyon furcsán viselkedik, olyan értelemben, hogy meglepően orosz narratívától ez, és ráadásul pont a térségben működő vezető diplomatákról van szó.
Neveket tehát, hiába is kérdeznek?
Hát nem szeretnék, tehát ez valószínűleg bírósági eljárással járna. De ott tényleg majd esetleg lehet idézni azért mondatokat, tehát hogy volt egy ember, aki azt mondta, hogy azért szeret Kijevben lenni, mert várja az orosz tankokat, hogy megérkezzenek, tehát ez azért mindenképpen egy árulkodó mondat másodszorban. Ugye azt is tudjuk, hogy az orosz titkosszolgálat elég mélyen bele épült a külügynek a biztonsági e-mail rendszerébe, és az, amikor a külügyminiszter ezt mélyen nem érdekli, és nem foglalkozik vele, én nem azt mondom, hogy ő fizetett ügynöke lenne Oroszországnak, de az, hogy túl közel van, akár a magyar kormány miniszteri szinten is Oroszországhoz, az mindenképpen vallom. Tehát nem véletlen az, hogy bármikor, amikor Oroszország szemmel láthatólag tett olyan lépéseket, amelyek Magyarország irányába barátságtalanak voltak, tehát amikor azzal vádoltak minket, hogy Ukrajnának szállítunk fegyvereket, PSH-kat talán pár évvel ezelőtt, vagy amikor ugye 56-ot tulajdonképpen megint egy színes forradalomnak állították be, akkor nagyon tompított volt a magyar kormányzat reakciója.
Igen, és ez azzal összevetve érdemes megnézni, hogy ugye mit csinál a külügyminisztérium gyakorlatilag bármelyik szövetséges országgal szemben, sokkal kisebb, hát idézőjeles tiszteletlenségekért. Tehát ha emlékszünk, hogy Svédország NATO csatlakozását mennyire sokáig gátoltuk, mindenféle mondva csináltok, okra hivatkozva, többek között például arra, hogy bizonyos iskolákban, Svédországban a Gulyás Marciék által készített Magyarországot nem tökéletes demokráciaként ábrázoló anyagot levetítették. Na most ez úgy gondolom, hogy azért nincsen teljes mértékben egyensúlyban, vagy hát nem vethető össze azzal a súlyossággal, amit például a magyar külügyminisztérium szerverének a meghekkelése jelent orosz részről, és ugye hát ezt pontosan tudjuk, hogy már a külügyminisztérium is tudta, de letagadta, tehát nem, hogy egy demonstratív válaszlépést nem láthattunk, de ugye még előttünk le is tagadták ezt. Tehát csupán az, hogy ugye itt rengeteg olyan nagyon várt és nagyon adekvát válaszlépés maradt el az oroszokkal szemben, ami egyébként nagyon is elvárható lett volna a legmagasabb szinten, ez azért azt jelzi, hogy hát itt azért lehet érintettség. Úgy gondolom, hogy ahol szintén lehet érintettség, most szintén nem megnevezve a vonatkozó szerveket, de tudjuk, hogy amikor például a posztszovjet térségben ez ugye mindenhol jelentkező probléma volt, ugye amint függetlenné váltak például a balti államok, hát akkor most mi legyen a szolgálatokkal? Most mindenki teljes mértékben lecserélni, lefejezni, de hát akkor ott értelemszerűen lesz egy nagyon sebezhető időszak, amíg az új embereket kiképzik, akik már mondjuk teljes mértékben nyugati gondolkodást visznek magukkal, és mondjuk nem lesznek problémás orosz-poszt-szovjet kapcsolataik, vagy hát mi legyen. Tehát itt többféle modellt is látunk a poszt-szovjet térségben. Tudjuk például, hogy Észtország összes vonatkozó szervében teljes volt a lusztráció, ami valóban együtt járt azzal az időszakos hátránnyal, hogy ott valóban volt egy nagyon sérülékeny időszak, de úgy tűnik, hogy ők például ebből nagyon megerősödve jöttek ki, hiszen a jelenlegi ismert adatok alapján az ész biztonsági szerveknek gyakorlatilag nincsen sem folytonossága, sem személyi átfedései a szovjet időszakkal. Na most Magyarországon tudjuk, hogy ez nem volt így minden szervvel. Ez mindenféleképpen is sebezhetőséget jelent. Ugyanakkor hiba lenne azt gondolni, hogy minden szervben ott vannak, és akkor itt most már mindenhol az oroszok mahinálnak és mindent manipulálnak. Ez nincs így, ez egy olyasfajta kép, amit valószínűleg maguk az oroszok is szeretnének erősíteni, hogy ettől legyőzhetetlenek tűnjenek, és már mindenhol ott is orosz kémet lássunk, ahol valójában nincsenek. De azt tudni kell, hogy nem volt mindenhol lusztráció. Ezzel együtt azt is tudni kell, hogy vannak olyan szervek, akik azért aktívan küzdenek az orosz befolyás ellen. De hát valóban az úgy nagyon nehéz, hogyha a legfelső szinten mondjuk gátolják a hasonló törekvéseket, és mondjuk még adott esetben, hogyha ha össze is állítják az anyagokat, meg is teszik a lépéseket, mondjuk ezeket nem veszik figyelembe, vagy ennek a szöges ellentétét teszi a felső szint.
Bocsánat, még egy dolog, ami eszembe jutott, hogy ugye volt ez a templomgyújtogatás, ahol tulajdonképpen nem a templomot gyújtották fel, hanem csak a sejkrestének az alját. Ugye nagyon sokak szerint, én is úgy gondolom, hogy ez egy ilyen hamizászlós művelet volt, de az, hogy a magyar kormány...
Ezt festi, kérlek, bocsáss meg.
Tehát ugye egy ukrajnai templomról beszélünk, Palágy Komorócon történt ez az eset, magyar ellenes jelszavak jelentek meg, és felgyújtották a sekrestyének az ajtaját. Ezt a magyar kormányzat számomra nagyon furcsa módon azonnal elfogadta azt a narratívát, amit Oroszország is propagált, tehát az, hogy ukrán nacionalisták voltak. Semmiféle óvatosság nem volt, tehát ugye azért az menet közben kiderült, hogy ez egy olyan templom volt, amit alapvetően ukránok használnak, tehát egy ukrán nacionalista sem feltétlenül egy ukrán templomot gyújt fel, amikor ugyanabban a faluban van egy katolikus, meg egy református templom is. Teljesen egyértelmű, hogy a magyar ellenes jelszavakban az egyes betűknek az írása nem olyan volt, hogy azt írták volna az ukránok. Tehát mindenképpen felmerült annak a lehetősége, hogy ezt nem ukrán nacionalisták követték el, hanem olyan emberek, akik össze akarták ugrasztani még jobban Ukrajnát és Magyarországot. Ennek ellenére néhány órával a gyújtogatás után a magyar kormány már kitette, teljesen egyértelműen Ukrajnát vádolták. Tehát ez a fajta gyorsasság és bizonyosság egy olyan esetben, ahol teljesen egyértelműen nem lehet megállapítani a mai napig, hogy ez pontosan kikövette el, egyre több ajánlanak, hogy valami egy hamizászlós művelet volt, tehát hogy így kiállunk valami mellett, ami nem bizonyított, ez megint azt mutatja, hogy túlzottan szorosak a mi kapcsolataink Oroszországgal, mert azt is tudjuk, hogy Oroszország még a Szovjetunió idején is ezzel volt jelentős részt elfoglalva, hogy különböző hamizászlós műveletekkel végzett műveleteket. Akár a Párizsi olimpia idején arra is emlékszünk, hogy moldáv és bolgár állampolgárokat bérelt fel Oroszország arra, hogy Dávid csillagokat fessenek különféle zsidó intézmények falaira, épp azért, hogy mélyítsék a muszlimok és a zsidók között jelentéteket. Tehát ez pont belillik ebbe a sorba.
De ha már felhoztad fel egy kumorúcot, nem bírom megállni, hogy ne hozzam, de Rácz András Oroszország szakértő posztolt arról, nem sokkal az eset után egyébként, hogy a magyar kormánynak így úgy amúgy, de akár köze is lehetett ez az egész gyűjtogatáshoz. Erről mit gondoltak?
Én abszolút nem zárom ki, éppen ezek miatt, amiket mondtam. Tehát itt egy dolog tűnik biztosnak, hogy ez egy hamizászlós művelet volt. Az még biztosnak tűnik, hogy Magyarország nagyon hamar elfogadta azt az álláspontot, ami azt arra utal, hogy ezek ukrán nacionalisták voltak. Én sem tudom bizonyítani azt, hogy ezt a magyar kormányzatnak ez bármi köze lett volna, de kizárni nem lehet. Ugye azt is tudjuk, hogy ezelőtt pár héttel volt ez a kém történet, amelynek részeként ugye lefogtak két ukrán állampolgárt, magyar nemzetiségűeket, akik az ukrán hatóságok szerint különböző védelmi képességeket kutattak Kárpátalján, tehát hogy hol vannak a rakétavetők. Tehát ez tulajdonképpen beleillik egy olyan sorba, hogy mindenképpen már, mint a magyar kormány, be akarjuk bizonyítani, hogy az ukránok mindenféle gonoszságot követnek ellenünk. Tehát kizárni szerintem nem lehet, bizonyítani sem lehet egyelőre.
Igen, én úgy gondolom, hogy itt nagyon sok olyan kérdőjel van, ami inkább ebbe az irányba mutat, vagy akár ebbe az irányba is mutathat, hiszen ugye azért általában az szokott történni, hogy ha valahol történik egy hasonló támadás, akkor azt vagy aggódó helyiek gyorsan lefilmezik, és ez az elsődleges információ, vagy újságírók megírják, és akkor ez bizonyos politikusok utána gyorsan reposztolják, és természetesen reagálnak rájuk. Ugye nagyjából ez szokott lenni itt egy, ugye, itt a HVG-nél, hát ezt nem kell magyaráznom, újságíróknak ezt nem kell magyaráznom, hogy ez általában így szokott történni. Na most a Palagykomorúci templom gyújtogatás esetében nem ezt láttuk. Azt láttuk, hogy gyakorlatilag egy rendkívül rövid időn belül, miután a sekrestye ajtaját ugye felgyújtotta valaki, a képeket először Orbán Viktor közölte le. Illetve a Orbán Viktor, illetve a Mandiner így fejfej mellett.
Néhány óra különbsége, de én kívül emlékszem, akkor a Mandiner volt az első, és kicsit később a miniszterelnök.
Igen, elnézést, akkor ez így történt. Tehát, hogy itt rendkívül gyorsan lehozták mindketten, fel sem merült az, hogy esetleg más narratíva is felmerüljön, tehát mindenki azonos üzeneteket kezdett közvetíteni, tehát fel sem merült az, hogy esetleg ezek nem ukrán nacionalisták lehettek, hanem esetleg akkor legyen egy vizsgálat, esetleg derüljön ki, hogy mi történt, hanem a magyar kormányzati kommunikáció egyértelműen azonnal indulatkeltésbe fogott, na most hát ha valami nem érdeke a kárpátaljai magyarságnak, hát az pontosan ez. És hát ugye láttuk azt, hogy ez hogyan ment tovább, tehát utána a Euronews volt az, aki megszólaltatott például egy magyar ápolót, aki alapvetően látta is ezt az embert, amikor felvett. Nem, elnézést, most egy másik témát hozok bele.
De viszont nyugodtan kimehetsz a Sebestyén ügyre is, hogyha szeretne.
Hát ugye ezzel ettől időben nem volt túlságosan távol ugye Sebestyén Józsefnek a tragikus ügye, ahol nagyon hasonló dolgokat láttunk, tehát gyakorlatilag bármilyen vizsgálat lezajlása nélkül állt bele nagyon komoly vádpontokba az egész kormányzati kommunikáció, azonnal megnevezve az állítólagos felelőst.
Majd mi több kitiltve őket Magyarországon, bocsánat,
igen,
meg a nézőknek is. Itt konkrétan arról van szó, hogy egy kárpátaljai katonát az Orbán kormány állítása szerint a kényszersorozás során megöltek. Mindezzel szemben ugye az ukránok állítása az, hogy nem verések áldozata lett, nem ebben halt bele.
Igen, tehát itt még mindig nagyon sok mindent nem tudunk, azt viszont pontosan tudjuk, hogy például az egyik olyan videó, amit Orbán Viktor kirakott ezzel kapcsolatban, az tartalmazott olyan képeket, amik bizonyíthatóan nem ezt az embert ábrázolták a kórházban, tehát van egy ilyen álhír eleme mindenféleképpen, hogy több is van, ezt nem tudjuk, de egy egészen biztosan van. És az, hogy az egész kormányzati kommunikáció gyakorlatilag egy szólamban kezdte Ukrajnát vádolni, azon nyomban bármiféle hivatalos vizsgálat lezárulta előtt, tehát meg sem adva az esélyt annak, hogy egyébként az igazság kiderülhessen. Hát ez azt mutatja, hogy itt egyáltalán nem az folyton hivatkozási alapnak számító kárpátaljai magyarság érdekei voltak szem előtt, hanem a nagyon primer politikai haszonszerzés. De úgy gondolom, hogy egyébként, mivel kérdezted, hogy mire számíthatunk a választásokig, hát úgy gondolom, hogy hamizászlós műveletekre és hasonló dolgokra egészen biztosan sajnos. Tehát ez egészen biztos. Ugye miért jó adott esetben egy hamizászlós művelet az elkövető szempontjából? Hát pontosan azért, mert nagyon nehéz azt detektálni, hogy ki volt az, hiszen megtörténik egy eset, a közvélemény azonnal véleményt mond, hiszen ránézése nagyon könnyű rámutatni, hogy ja, hát természetesen ők voltak, sőt már az indítékukat is tudni véljük azonnal. Majd nyilvánvalóan hát hírciklusban élünk, a közvélemény azonnal megy is tovább. Tehát valójában mondjuk, amikor egy vizsgálat felderíti, fényderít arra, hogy egyébként nem az volt az elkövető, akire azonnal gyanakodtunk volna, és egyébként nem azért, hanem például mondjuk az oroszok fizették, vagy szervezték volna az egész támadást, na most a cáfolat már sokkal kevesebb embert fog elérni, sokkal kevesebb embert fog érdekelni. Tehát úgy gondolom, hogy hamizászlós műveletekre sajnos egészen biztosan számítanunk kell. Nagy kérdés, hogy ez egyébként Magyarország területén belül fog megtörténni, vagy Magyarország területén kívül. Hiszen ugye ez sem esik egyenlő elbánás alá.
Uh-huh. Nem, bocsáss, meg csak arra akartam visszakérdezni, hogy konkrétan elképzelhetőnek tartjátok azt, hogy Magyarország területén belül történjenek ilyesféle akciók, konkrétan az ukránokra rákenve?
Én nagyon szeretném, hogy ne legyen, de nem tudom kizárni.
Én nem hiszem egyébként, vagy én is nagyon bízom benne, tehát én sem zárom ki, hogy lesznek még ilyen akciók, de én arra gondolok, hogy ez inkább Kárpátalján fog megtörténni. Tehát annyira látszik, hogy Ukrajnának ez nem érdeke, hogy Magyarországon bármiféle zavart keltsen, hogy szerintem ez a magyar kormányzat is ezt azért tudja, hogy ez még nehezebben bebizonyítani. De itt térnék vissza egy pillanatra oda, amikor ugye beszéltem erről az igazság relativizálásról és az elbizonytalanításról, tehát itt megint van egy ügy, amiről nem tudjuk, hogy mi az igazság, ugyanez volt a 2014-es Malájgép lelövése, ugye ez Kelet-Ukrajna fölött lőtték ezt a repülőgépét, az oroszok még valami 10 variációval előálltak, hogy hogyan történt, pedig egyértelmű volt, hogy mi történt.
Téves azonosítás.
Igen, és még egy dolog, hogy miért van igaz a Dorkának, hogy amikor ez kiderül, általában mindig eltelik 3-4 hónap, amikor már alig emlékeznek arra az emberek, hogy mi történt. Ugye ez volt a KMKS esetében is. A KMKS ugye az egy kárpátaljai magyar párt, annak a székházát robbantották föl. Utólag kiderült, hogy ezek lengyel nacionalisták, mindenféle orosz megrendelésre dolgozó úriemberek követték el. Ezt megint a Fidesz propaganda heteken, hónapokon át Ukrajna nyakába varta, megjelent az igazság arról, hogy ez nem ők voltak, de ennek ellenére a magyar kormányzati médiumokban ez változatlanul még az ukránok műve. Uh-huh. Tehát, hogy külön választják az eseményeket, valóban a cáfolatot sokkal kevesebben látják. Tehát az a félelmetes, hogy ezek az akciók valószínűleg működnek, és sokkal olcsóbbak, mint bármiféle más fellépés szerintem, tehát ezeket én is arra számítok, hogy ilyen még lesz az elkövetkező hónapokban, már csak azért is, mert én úgy látom, hogy a magyar kormányzat választási stratégiájának az egyik fő eleme az, hogy Ukrajnát próbálják első számú kampány témává tenni, mert a repülő rajta az nem jött össze, tehát semmiféle pozitív üzenet nincsen, ezért kelleznek ezek a félelemkeltő negatív üzenetek.
Nagyon nem szeretnék elmenni be a politikába, mégis egyet fordítanék a kérdésen. Ugye a kormánynak az egyik fő üzenete jelenleg az, hogy ők a kárpátaljai magyarokat is védelmezik, őket is megvédik, akár egyébként a kényszersorozástól is. látjuk a jelenlegi magatartást, ha aztán elemeztétek. Viszont mi lenne az a kormányzati magatartás, amellyel valójában tudnák a kárpátaljai magyarokat védeni? És ezt különösen annak tükrében kérdezem, hogy ha én ukrán sorozó volnék, akinek az a feladata, hogy kényszersorozzon embereket, akár egyébként Kárpátaljáról, a magyar kormány reakciója után a Sebestyén ügyre kétszer is átgondolnám, hogy hozzányúlok-e bármilyen magyarhoz.
Én úgy gondolom, hogy egyébként ebben az ügyben itt az, hogy Sebestyén József magyar volt, ennek úgy gondolom, hogy egyébként talán kevesebb szerepe volt mindabban, ami történt. Tehát ha megnézzük azokat az ukrán közvéleménykutatásokat, amik az intézményi bizalmat mérik, azt mérik, hogy az ukrán társadalom mennyire bízik például az elnökben, mennyire bízik a fegyveres szervekben, mennyire bízik magában az ukrán hadseregben, és ezekben a TCK-kban, ugye ezek a területi toborzó és szociális irodák, ők végzik a mozgósítást. Nyilvánvalóan, mivel ők vannak, a lakosság velük találkozik, és értelemszerűen, tehát ez most már nem az önkéntesek toborzásáról szól, aki önkéntes akart lenni, és önmaga szeretett volna beállni, valószínűleg ezt már megtette. Itt ezekről a hatköteles embereknek a mozgósításáról van szó, akik ezt értelemszerűen kevésbé szeretnék, hiszen ez egy kényszer alapvetően, mint minden mozgósítás a világban, ahol van hatkötelezettség. Tehát ha megnézzük ezeket a közvéleménykutatásokat, akkor az látható, hogy míg az ukrán társadalom egyébként leginkább az ukrán haderőben bízik, tehát ebben teljes mértékben töretlen a bizalom. Hát a TCK-knak, tehát ezeknek a mozgósításra szakosodott szerveknek, na ezeknek a megítélése viszont nagyon rossz. Tehát a TCK-k, úgy gondolom, hogy Ukrajna szerte, hát valószínűleg meg is szolgálták azt, hogy kevésbé népszerűek, de ezeket általános elutasítottság övezi. Tehát azért nagyon sok olyan esetre derült már fény, hogy igen, azért alkalmaztak erőszakot, igen, azért nem volt teljesen rendben az, ahogy ők felléptek. Nagyon sok esetben, és valószínűleg az esetek tényleg nagyon erősen túlnyomó többségében ukrán állampolgárok ellen, akik egyébként nem tartoztak semmilyen kisebbséghez sem. Tehát úgy gondolom, hogy itt valószínűleg maga az etnikai jellem ez talán kevésbé számított, de hát nyilván nem tudom, és hát ugye pont ez a baj, hogy nem tudjuk még a részleteket. Hát ugyanakkor, hogyha a magyar kormányzat ténylegesen a kárpátaljai magyarság érdekeit tartaná szem előtt, hát akkor úgy gondolom, hogy egyrészt talán figyelembe kellene vennie a kárpátaljai magyarok igényeit és vágyait, ami pedig Ukrajna EU csatlakozása alapvetően. Ezt ukrajnai magyar szervezetek számos alkalommal kifejezték már, hogy nekik ez a Magyarországon folyó ukrán ellenes és minden platform Ukrajnát kritizáló és sértegető hang, nem, ez nekik alapvetően nagyon rossz. Hát így ők pont ők kerülnek két tűz közé. Egyébként sincsenek túlnyomó többségükben nagyon jó gazdasági helyzetben. Ez egy nagyon alapvetően egy szegény terület, és még ráadásul így két tűz közé is kerülni. Hát ez nem különösebben jó. Úgy gondolom, hogy viszont pont egyébként a templomgyújtogatást követően pontosan egyébként az ottani egyházak tanúsították a legjózanabb magatartást, hiszen pont az egyházak csinálták azt, amit egyébként úgy gondolom, hogy a magyar kormányzatnak is kellett volna, ez a nyugalomraintés. Villámgyorsan egyébként újra felszentelték a Palágykomoróci templomot, több etnikum, több papja és lelki vezetője együtt, tehát pontosan arról a szolidaritásról, arról az egységről tettek bizonyságot, hát aminek a hiányával egyébként ugye folyamatosan vádolják ezt a területet, és főként az ukránokat.
András?
És még az is érdekes, tehát ugye nem tudunk pontos statisztikákat, de egy évvel ezelőtt szerencsére a kárpátaljai magyarságon belüli halálos áldozatok száma aránya lényegesen alacsonyabb volt, mint az ukrán etnikuma között, tehát amikor ugye szintén volt egy ilyen magyar kampány, vagy propaganda kampány, hogy ezrével hullanak a kárpátaljai magyarok a háborúban, akkor kiderült, hogy szerencsére ez korán sincs így. Tehát szerintem az ukrán hatóságok eddig sem vadásztak a magyarokra, és szerintem ezután sem fognak. És az szintén érdekes még, hogy ezek ellenére akik ukrajnai magyarokkal, akikre beszéltem, ők tökéletesen érzik azt, hogy és így is fogalmaznak sokan, hogy odaadopták a kárpátaljai magyarság érdekeit a Fidesz belpolitikai érdekeinek. Ez egy fontos tényező. A másik pedig az, hogy bármennyire is hergeli tulajdonképpen a magyar kormányzat, a magyarokat, akár határon túl, határon innen, a viszony a helyi ukránok és a magyarok között még mindig nem rossz. Tehát akik rosszabbat gondolnak a kárpátai magyarokról, azok a betelepült, menekültek, akik mondjuk Kelet-Ukrajnából jöttek oda, az érzik a hátukon, ez mi az a háború, és nem ismerik a magyar közösséget, ők sokkal inkább elhiszik. Tehát ebből kifolyólag azért van egyfajta veszély, annak ellenére, hogy én amikor csináltam interjút a helyi kormányzóval, ő mondta, hogy nagyon figyelnek arra, hogy mindenféle orosz provokációs kísérletet megakadályozzanak, és ők azt mondta, hogy ilyenek voltak, amit meg is tudtak, és meg is akadályoztak.
Másik ilyen belpolitikából kiinduló, de valójában Ukrajnával, Oroszországgal szoros kapcsolatot ápoló tematika. Fut egy plakátkampány, biztos vagyok benne, hogy ti is láttátok, Zelenszkij, Magyar Péter, mint két tojás. És ugye ezzel párhuzamosan építi a kormány azt a narratívet, hogy márpedig az ukránok bele fognak nyúlni a 2026-os választásokba, és hogy Magyar Péter az ő emberük. Nem ennek a valóság tartalmáról szeretnélek benneteket kérdezni, hanem sokkal inkább arról, hogy láttok-e bármilyen ukrán törekvést abba az irányba, hogy a Fidesz bukjon vagy sem? Lehetséges-e egyáltalán, hogy ilyen szándék az van?
Hát szándék biztos, hogy lenne, de szerintem nem ezzel foglalkozik Ukrajna. Tehát akikkel, ukrán politikusokkal beszéltem az elmúlt hónapokban, ők azt mondták, hogy őket tulajdonképpen a retorikai rész nem is érdekli, amit a magyar kormány nyom. Őket az érdekli, hogy Magyarország ne tegyen konkrétan keresztbe az Európai Uniós csatlakozási törekvéseknek. Tehát mindenképpen minden ország folytat propagandát. Ugye tudjuk azt, hogy az ukrán külügyminisztérium is reagálta arra a levélre, amit a magyarok normálisabb része írt arról, hogy lehet, hogy nem kéne örökre összeveszni Ukrajnáról, akkor erre válaszolt Ukrajna is. Tudom azt, hogy vannak szerveződések, hogy beszélgetni a magyarok és ukránok között arról, hogy hogyan lehet majd folytatni ezt az együttműködést egy Fidesz kormányzat után. Tehát mindenképpen Ukrajnának az lenne az érdeke, hogy ez a kormány menjen. Én nem érzem azt, hogy Ukrajnának lenne ereje arra, hogy ezzel mélyebben foglalkozzon, és még egy dolog, hogy ami szerintem azt mutatja, hogy valószínűleg nincs erős ilyen törekvés, tehát Ukrajnában is tudják, hogy 2030 előtt Ukrajnának még nem nagyon van esélye arra, hogy EU-s tagállamá váljon. Tehát ez
a 2030 is elég optimista forgatókönyv.
Azért, de előtte semmiképpen sem, tehát amivel a Fidesz riogat, hogy itt két héten belül Ukrajna európai uniós tagja, ez abszolút nem igaz. A 2030 az a legoptimistább dátum. Tehát Ukrajna is tudja, hogy ez a fajta magyar, tehát meg lehet állapodni, ugye egyre inkább van egy ilyen törekvés, hogy a 26-okkal tárgyalni, aztán majd Magyarország csatlakozik, tehát inkább erre figyelnek, és nem arra, hogy mi történik Magyarországon.
Nem, én ezzel teljesen egyetértek, tehát Ukrajnának egyszerűen most van ennél jóval nagyobb baja is. Tehát nincs a kezében olyan eszköztár, olyan intézményi memória, ami mondjuk adott esetben, ha már itt az orosz-ukrán párhuzamot vontad, akkor Oroszország kezében viszont pontosan tudjuk, hogy megvan. Tehát az egy dolog, hogy igen, a politikai vezetés valószínűleg úgy van bele, hogy hát ennél egy másik vezetés valószínűleg csak jobb lehet a számunkra, de úgy gondolom, hogy ez tettekben így nem képeződik le, tehát Ukrajna most tényleg minden erejét a saját honvédő háborújára fordítja Oroszország ellen, tehát az, hogy egy EU és NATO országon belül megpróbálják megdönteni a hatalmat, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon vad elképzelés, hiszen ők hosszú távon hát ebbe a politikai közösségbe szeretnének tartozni. Tehát miért vágnám maguk alatt a fát azzal, hogy ilyen otthonban megpróbálnak beavatkozni? Tehát én úgy gondolom, hogy ez teljes mértékben légbe kapott. Soft power természetesen látunk, tehát nyilvánvalóan minden ország köztük, Magyarország is egyébként komoly erőforrásokat fektet abba, hogy építse az ország imázsát külföldön. Ukrajna szempontjából ez jelenleg ráadásul tényleg prioritást élvez, hiszen az, hogy a nyugati segítség, a nyugati közvélemények támogatása megmaradjon mellettük, aminek természetesen kézzelfogható következménye az, hogy hát továbbra is kapnak támogatást, pénzt, fegyvert, ami segít nekik életben maradni. Tehát az, hogy saját pozitív PR-jukon dolgozzanak, ez Ukrajna számára létkérdés, és természetesen csinálják. Tehát ezzel úgy gondolom, hogy nincsen semmi gond, tehát a saját pozitív PR-ját tényleg minden ország építi, Ukrajna pedig erre most jobban rá van szorulva, mint valaha. És tegyük hozzá, hogy egyébként ebben rendkívül ügyesek, tehát én úgy gondolom, hogy ebben nagyon sikeresek voltak, tehát erre irányuló törekvéseket természetesen látunk, tanulhatnánk is tőlük akár, de az, amit mondtál, hát igen, az igazságtartalmát, az nagyon nehéz lenne kibogarászni, hogy van-e egyáltalán bármennyi agyrém.
Ezelőtt egy jó fél órával beszélgettünk konkrétan a befolyásolási formákról, és ott ti nagyrészt arról beszéltetek, hogy a zavarkeltés az egyik fő célpont. Viszont 7-8 éve a 444-nek volt egy dokumentumfilmje az orosz befolyásolásról, és annak a fő állításai azok voltak, hogy az oroszok az energiahordozókon, atom, olaj, gáz, álhíreken, korrupción és kémeken keresztül tértek vissza Magyarországra, és itt elsősorban az energiahordozókba kapaszkodnék bele egy kicsit. Ugye Paksot látjuk, az olajkitettségünket, gázkitettségünket látjuk. Ezeken keresztül mi az oroszok célja Magyarországon?
Pontosan ez. Tehát ugye egyébként a Political Capital is egy nagyon hasonló kutatást végzett hasonló eredménnyel, hogy odaláncolni bár lehetőleg a legtöbb országot energiával. Tehát amikor én 2003-2008 között Moszkvában voltam, HVG tudósító, többször hallottam az orosz parlamentben, hogy élni kéne már az energiafegyverrel. Tehát ez egy abszolút tudott és felhasználásra félretelt eszköz volt, és nem véletlen, hogy a németek mondták talán azt 2022 után, amikor végül leállt az északi áramlat, meg Németország gyakorlatilag beszüntette a német gáz importját, hogy valóban olcsó volt az orosz gáz, de utólag jöttünk rá, hogy azért mégis drága volt, mert a szabadságunkkal fizetünk. Mi ugyanezt ezzel fizetünk, én attól tartok, és Magyarország ebből egyébként anyagi hasznot szerez, tehát ugye olcsóban szerezzük be az orosz olajat, mint a többi ország, amelyik már lemondott, és ez a fajta extra profit, amit például a Magyar Olajtársaság termel, az bekerül extra profit adóként a magyar költségvetésbe, tehát ez mindenképpen egy fontos eszköz, de én úgy érzem tényleg, hogy Oroszország ezzel a paksi szállítással, ugye ők szállítják az atomerőművi
fűtőanyagot,
és ugye több gázt, és több olajat importálunk Oroszországból, mint több évvel ezelőtt, pár évvel ezelőtt. Tehát ez szerintem ez megint egy hiba a magyar kormány részéről, hogy erről a függésről le kellett volna már valamilyen mértékben szokni, de nem tettük meg, és ez megint talán azt mutatja, hogy túlzottan kötődünk, akár az ország érdekei ellenére is Oroszországhoz.
Igen, itt úgy gondolom, hogy azért erősen elválnak az ország stratégiai érdekei és biztonsági érdekei is, ugye az elit érdekeitől. Tehát vannak olyan bizonyos elitcsoportok, akikről hát jó eséllyel feltételezhető az, hogy ők maguk húznak hasznot ezen az Oroszországgal fennálló energiafüggőségen, és hát nem véletlen az, hogy míg az EU egyébként rendkívül sikeresen csökkentette és szinte minimalizálta az energiakitettséget Oroszország felé, Magyarországon azért ez nem igazán valósult meg. Nyilvánvalóan erre sokféle indoklás hallottunk már, hogy mennyire lett volna lehetetlen. Hát azért elég sok hasonló országnak itt a régióban elég jól sikerült. Tehát ahol volt erre
csak
politikai...
Hadd dobjam vissza a labdát. Hogyan lehetne Magyarországon leválni erről az egészről, orosz energiahordozókról?
Tehát például az Adria vezetéken lehet annyi olajat behozni, amennyi, mint, tehát a szakértők kiszámolták, hogy ez elégséges, bár lehet, hogy a horvátok fölemelték a tranzitdíjat, de lehet a gázzal pedig tulajdonképpen, ugye régen nem volt nemzetközi gázpiac, most már van, tehát nyugat felül is lehetne importálni akár az amerikaiak által előtetett, vagy akár a Norvégiából érkező cseppfolyósított gázból, tehát elméletileg leválni lehetne, tényleg, ahogy említette a Dorka, nagyon sok országnak sikerült leválni, mert teszem hozzá, hogy van egy pár ország, Franciaország, amelyik gusztustalan mértékben növeli az orosz LNG importját, mert ugye az nincsen szankciók alatt, de lennének utak. És ez megint tulajdonképpen egy propaganda hazugság a magyar kormányzat részéről, amely szerint az LNG háromszor annyiba kerülne, mint a rendes Oroszországtól vásárolt gáz. Ez az árkülönbség, ez nem igaz. Tehát Magyarország az orosz gázért ugyanúgy világpiaci árat fizet, csak pár hónapos késéssel. Tehát elméletileg lenne mód leválni erről az orosz függőségről. Teszem hozzá, hogy még az amerikai atomerőművi cégek is gyártanak olyan pasztillákat, fűtőanyagot, amely elméletileg használható lenne az orosz reaktorokban, tehát akár még erről is lehetne válni, és az megint furcsa, hogy mindenféle versenyeztetés nélkül jelölte ki Magyarország az oroszokat a paksi bővítésre.
Szeretném, hogyha konkrétan megnéznénk egy nemzetközi példát. Szerintem időben ez van most hozzánk, hogyha a lengyeleket nem vesszük, a lengyel elnök választást nem vesszük, a legközelebb a román. A Romániában ugyanis csak egy kicsit a néző kedvéért, hogy a tavaly decemberben volt egy elnökválasztás, annak az első fordulóját tartották meg, amelyet az ottani alkotmánybíróság végül megsemmisített amiatt, mert azt mondták, hogy itt orosz befolyásolás volt. Sőt, a jelöltet, Karin Georgescu-t az egész konkrétan el is tiltották attól, hogy a következő, már elméletileg tisztábbnak mondott választáson egyáltalán el tudjon indulni. Milyen mélyen és milyen módszerekkel voltak az oroszok abban a kampányban a ti tudomásotok szerint, illetve lehet-e azokra a módszerekre számítani Magyarországon szerintetek, vagy sem?
Egyértelműen igen, hiszen ugye amit Romániában láttunk, az akkor nagyon leegyszerűsítve nagyjából az volt, hogy az oroszok számos olyan közösségi média felületen, mint például a TikTok, amit alapvetően az európai szabályozások nem látnak, nem igazán tudnak helyén kezelni, hiszen például, hogyha most így egyébként egy kicsit kizumolunk, akkor például azt tudjuk, hogy Facebookon a politikai hirdetéseket jelölni kell, a politikai hirdetésekre költött hirdetési pénzek nyilvános, tehát van valamilyen jellegű transzparencia, vagy hát legalábbis volt eddig, hiszen tudjuk, hogy most úgy tűnik, hogy ebben a pillanatban úgy látszik, hogy a Facebook beszüntette a politikai hirdetéseket. Tehát na minden esetre az eddigi állapotok azt mutatták, hogy míg a Facebook mutatott valamilyen szintű transzparenciát ezzel kapcsolatban, hát a TikTok például egyáltalán nem. És amit Romániában láttunk, az az volt, hogy rengeteg olyan influencer kezdett el egyszerre, hát érdekes módon, hirtelen mindannyian úgy ébredtek fel, hogy orosz barát narratívák csúsztak ki az ő szájukon, valami ilyesmi történhetett, tehát rengeteg olyan profil kezdett egyszerre politikai tartalmat közvetíteni, ami ezt nem jelezte semmilyen formában. Ezt vélhetően nem teljes mértékben ingyen tették, szintiszt a szívjóságban, tehát voltak influencerek, volt rengeteg olyan alvó profil, amelyet az oroszok felépítettek még jóval korábban, és ezeket ilyen eszetként fenntartották, és ekkor aktiválták. Tehát alapvetően hasonló befolyásolási műveletekre mindenféleképpen számítanunk kell. Ugye azt is tudjuk, hogy sokat beszéltünk például még jóval korábban a Prigozsin trollgyáráról, erről a troll farmról, úgynevezett troll farmról. Na most azt is tudjuk. Igen, ez Szentpéterváron volt. Na most azt tudjuk, hogy ez a troll farm, ez már nem üzemel, de tudjuk, hogy van legalább 5 másik, amelyikről viszont tudjuk, hogy működik, tudjuk, hogy üzemel. Tehát alapvetően a trollok és az ilyen botfarmok, botnetek, ezek alapvetően úgy működnek, hogy azokat az üzeneteket erősítik fel, és azt, amelyeket ugye megkapnak parancsban, és ezzel azt az illúziót keltik, hogy hát a közvélemény többsége velünk van. A közvélemény többsége úgy gondolja, mint mi, és hát természetesen az emberek hajlamosak a véleményüket ahhoz a csoportéhoz igazítani, amelyben benne vannak. Ez egy nagyon alapvető szociológiai és szociálpszichológiai vonásunk, senki sem szeret igazából egyedül sokáig széllel szembe menni. Elkezdjük valamilyen módon megváltoztatni a véleményünket. Tehát ebben például egy nagyon nagy segítség az oroszok számára az, hogy vannak nagyon masszív botfarmjaik. Tehát amikor azt látjuk például Facebook csoportokban, vagy egyéb online felületeken, hogy hát mindenki teljesen máshogy gondolkodik, mint én, hát akkor lehet, hogy mégsem nekem van igazam, hát valami igazuk csak lehet nekik is. Tehát ilyenre egészen biztosan számítanunk kell, de hát van még számos másik lehetőség is.
András?
Csak egyetlen mondat, és egyre rosszabb lesz, tehát ugye, hogy erősödik és fejlődik a mesterséges intelligencia, egyre jobb fake newsokat lehet egyrészt gyártani, videókat, hangfelvételeket, a másik, hogy egyre személyre szabottabb üzeneteket tudnak majd közölni, tehát ezzel valami kezdeni kéne ezzel a veszéllyel, mert ezzel azért nem csak Oroszország él ezekkel a lehetőségekkel, és tényleg a demokrácia alapjait fenyegeti az, hogy nem lehet majd tudni, hogy mi az igazi, ami mögött emberek állnak, és mi, amik tényleg botok vagy trollgyárak közvetítenek.
Viszont itt titeket hallgatva szerintem nem csak bennem fogalmazódik meg akkor a kérdés, hogy hogyan lehet ezek ellen hatékonyan védekezni. És itt most elsősorban az AI-ra gondolok, bár a botfarm sem kikerülhető, tehát Magyarországon is láttunk ilyesfélét, akár ugye Megaforra gondolok. Hogyan lehet hatékonyan védekezni ezen üzenetek ellen, hogyha egyszer nem tudjuk azt megkerülni, hogy a feedünkben szemben jöjjenek velünk?
Tehát ugye sok volt a véleményben, én pessimista vagyok, tehát én azt hiszem, hogy az emberi alaptermészet nehezíti meg a védekezést, tehát hogyha látok egy meglepő hírt, az mélyebben érint meg, mint egy szokásos hír, mert megint működik a demokrácia. Egyrészt másodszorban, amit eddig is beszéltünk, hogy a cápolatok, amik helyre tesznek hazugságokat, sokkal kisebb eléréssel működnek, sokkal később érkeznek. Tehát én nem vagyok túl optimista egyrészt emiatt, a másik pedig az, hogy azt is látom, hogy amit lehetne a védekezést elvégezni Európában, az sem feltétlenül történik, mert sokak szerint az Európai Unió nagyon mismásolva lép föl az orosz befolyásolási kísérletek ellen, sokak szerint éppen azért, mert nem akarnak még nyíltabb konfrontációt Moszkvával, nem akarják az eszkalációt, tehát én kimondottan pesszimista vagyok.
Sajnos én sem vagyok sokkal optimistább, hiszen ugye nyilván tehetünk ajánlásokat, hogy egyéni felhasználóként mire érdemes figyelni, tehát ugye ezek cseppek a tengerben, tehát nyilván mindenkit természetesen bátorítunk arra, hogy legyen kritikus, hogy korolja a kritikai gondolkodást, forduljon megbízható információ források felé, tehát ugye amikor az egész környezet, az egész online környezet ugye nagyon tudatosan van úgy kiépítve, hogy minél inkább ott tartsa a figyelmünket, nyilván ehhez minél szélsőségesebb érzelmeket generáljon, hiszen amiatt fogja a figyelmünket, ezzel fogja tudni megtartani. Na most azzal azért elég nehéz. Tehát nyilvánvalóan fontos az, hogy mi egyénileg mit csinálunk, de hát ugye egyrészt nagyon-nagyon fontos lenne tényleg az, hogy a közösségi média felületek vegyék sokkal komolyabban. Egyrészt a tartalommoderálást, másrészt ugye már csak ami már csak egyébként a nyelvi korrektorok hiánya miatt is nagyon nehézkes, főként kis nyelvek esetében van ez. Gondolom azért sokan találkoztak már olyasmivel, hogy mondjuk jelentettek bizonyos kifejezetten gyűlöletkeltő kifejezéseket, majd utána hát valójában hónapokig nem történt semmi, hiszen kevesebb, mint egy maroknyi ember foglalkozik magyar nyelvű tartalom moderálása. Tehát ugye, hát amíg ennyire sok időt töltünk ezeken a közösségi média platformokon, és hát ez nem fog csökkenni, ez valószínűleg nőni fog. Hát ez így is van kitalálva, és hát természetesen, pontosan ahogy András is mondta, a mi alaptermészetünk is ilyen. Tehát mi egyrészt hajlamosak vagyunk bedőlni a hatásvadász álhíreknek, másrészt ugye több szereplő nagyon tudatosan dolgozik azon, hogy egy olyan környezetet építsen fel a számunkra, ahol a figyelmünket tényleg ezek fogják lekötni. Tehát itt alapvetően nagyon komoly struktúrális változtatásokra lenne szükség. Nyilván ehhez politikai akarat is kell, tehát ha az EU-nak lenne ilyen, akkor lennének eszközök a kezében, de való igaz, hogy az EU azért olyan rettentően hatékonyan eddig nem lépett fel többek között az orosz propaganda ellen, ami egyébként azért baj, mert ugye talán sokan, amikor orosz propagandáról hallanak, akkor arra gondolnak, hogy ja, hát jó, hát az oroszok arról akarnak meggyőzni, hogy Oroszország milyen jó, Oroszország milyen szép, hát ha én ezt látom, felismerem. Na most ennél ez egy sokkal komplikáltabb történet, hiszen ugye az orosz propaganda és információs hadviselés legfőképpen arról ismerhető fel, hogy nem pozitív PR műveletről van szó, hanem rengeteg olyan narratíva párhuzamos futtatásáról és nagyon sok pénzből történő párhuzamos futtatásáról, amik adott esetben egymásnak is ellentmondatnak, mert nem ez a lényeg, mert nem ez számít, hanem alapvetően végső soron az a cél, hogy az egyszeri felhasználó azt érezze, hogy hát valójában az igazság nem is létezik, ha létezik, akkor én úgyse ismerhetem meg, valójában miért foglalkozzak politikával, hát mindenki hülye, hát mindenki hazudik, akkor inkább nem is foglalkozom ezzel. Most ez minden demokráciának megássa a sírját, tehát pontosan ez az, ami ellen küzdenünk kéne. De hát ugye jelenleg nem ezt látjuk, hogy efelé mutatnának nagyon tudatos intézkedések, hanem inkább az ellenkezője felé, tehát gyakorlatilag a demokráciában vetett hitnek az aláásása, ez zajlik, ugye ennek az eróziója viszont egészen pusztító, tehát sajnos itt azt látjuk, hogy jelenleg a demokrácia aláásására és végső ellehetetlenítésére történő erőfeszítések, ezek szinte akadálytalanul mennek, és ezzel ellentétes irányba hatók viszont hát töredékesek és elég gyengék jelenleg.
Leszűkítem a kérdést. Ti a saját személyes feedjeitekben, legyen szó Instagramról, TikTokról, Facebookról, YouTube-ról, bármiről, hogyan szűritek konkrétan az orosz propagandát? Ha szűritek.
Tehát igazság szerint, hogy látom a cikkek alatt a kommenteket, sokszor kapok ilyen közvetlen megkeresést is, hogy én micsoda ukrán bérenc vagyok. Pláne úgy, hogy ilyen Moszkvában végeztem egyetemet, és hogy mikor lettem ilyen ruszofób, tehát...
Nem mondod.
De rendszeresen. Én szeretek velük vitatkozni, tehát...
Ja, te leállsz velük kommentben?
Tehát nem, kétfajta van. Tehát van, aki elküld melegebb éghalatra, velük nem tudok foglalkozni, de aki 4-5 mondatnál többet ír, és van bármiféle olyan, hogy hajlandó, vagy szeretne párbeszédet kezdeni, azokkal én szoktam. De általában kudarcot szoktam vallani, tehát nem sikerül megfordítani őket. Tehát én azért próbálkozom, de én azt hiszem egy kicsit szélmalomharc, és már csak azért is, mert még az is egy fontos jelenvonása szerintem az embereknek, hogy bármilyen információból képesek kiszűrni azt az egy mondatot, ami az ő álláspontjukat erősíti, és ami meg nem azt meg elengedik a fülük mellett. Tehát ez megint egy olyan tényező, ami mindenféle propaganda elleni normális fellépést nehezebbé tesz. De én szerintem érdemes, annak ellenére, hogy sokszor ez kudarcos, néha szerintem érdemes és eredményes egy ilyen párbeszédbe belekezdeni.
Én nem vagyok ilyen hősies, mint András, úgyhogy én kommenteket nem igazán olvasok. Viszont más szempontból elég sokat figyelem az orosz befolyási kísérleteket, ugye nekem ez a kutatási területem, tehát benne vagyok egy csomó nagyon elborult csoportban is.
Igen,
én direkt nem azt is szűröd. Így van, szóval én direkt az ellenkezőjén dolgozom, tehát direkt szeretném látni, hogy mi történik, de minden esetre... azt hiszem, hogy talán érdemes néhány szót arról ejteni, hogy honnan tudjuk egy adott profilról, hogy troll. Mert adott esetben ugye beszéltünk arról, hogy ezeknek egy felületnek a trollokkal való elárasztása, adott esetben botokkal, ugye ez azt a cél szolgálja, hogy azt az illúziót keltse egyszerű felhasználó számára, hogy hát, ja, itt ez az uralkodó vélemény, mindenki így gondolja, hát akkor talán én nem gondolom jól. Na most ezekben az esetekben érdemes lehet megnézni azt, hogy ezek egyébként valódi profilok-e, hiszen nagyon sok esetben nem. Ugye mi az, amikor tudhatjuk, hogy nem? Ugye egyrészt szintén te már említetted a Political Capital korábbi kutatásait, nekik volt egy nagyon izgalmas magyarországi trollokkal foglalkozó kutatásuk, ahol többek között nem váltó trollokat is találtak, wow. Amik hát úgy születhettek, hogy egy adott profilt például a létrehozója megalkotott egy női profilként, majd amikor ez gazdát cserélt és identitást váltott, akkor felül az URL-ben, ott látható, hogy mi volt az eredeti név, hát ott nem változtatta meg ezt. Tehát például a nem váltó troll profilok egy izgalmas terület. Ezeknek a trollatnak jellemzően egyébként nincsenek nagyon ismerőseik. Tehát ha végig gondoljuk, hogy nekünk magunknak mondjuk mennyi van, ez azért Magyarországon jellemzően inkább százas vagy több százas nagyságrend, mondjuk egy troll profilnak van 3 vagy 4, és ha ezeket végig kattintjuk, akkor ők mondjuk egymást ismerik 4-en. Ez mondjuk alapvetően gyanakvásra adhat okot. Nagyon sok esetben nincsen profilképük, vagy olyan profilképük van, ami egy egyszerű képkereséssel lenyomozhatóan, vagy nem sajátjuk, vagy nagyon látványosan AI által generált. Tehát például ezek, vagy hát ugye azt is tudjuk, hogy ezek a trollprofilok sok esetben inautentikus viselkedést mutatnak, tehát például ugye ezek az automatizált változatok, ezek mondjuk egy perc alatt posztolnak 60 helyen. Most azért ezt talán még a legelszántabb emberek sem csinálják maguktól, illetve hát azt is tudjuk, hogy például amikor először ugye látókörünkbe került így a 2016-os amerikai elnökválasztási kampány során a Müller jelentésből tudjuk mindezt, amit utólag olvashattunk, akkor ők például az alapján azonosították be az emlegetett Prigozsin féle szentpétervári trollfarmot, hogy hát ezek az orosz trollok érdekes módon mindig szentpétervári munkaidőnek megfelelő időablakon belül posztoltak. Ez egy érdekes körülmény. Tehát vannak azért olyan dolgok, amik alapján be lehet azonosítani, hogy egyébként itt egy valódi profilról, egy tényleg dühös kommentelőről van szó, vagy az valami egészen más. És természetesen a botok sok esetben mondjuk ugyanazt az instrukciót kapják, és akkor ők ugyanazt az üzenetet terjesztik. Na most, ha látunk egy felületet, ahol hát érdekes módon mindenki ugyanúgy van felháborodva, ugyanarra dühös, és mondjuk ugyanazokat a szimbólumokat is használja, az is gyanakvásra adhat okot.
És még talán az érdekes, hogy sok ilyen trollnak megvannak a betárazott grafikái, tehát nem tudom hány százszor kaptam meg azt a képet, ahol Oroszországot körbeveszi a NATO. Tehát aki rögtön 3 ilyen grafikonnal válaszol és erősíti az álláspontját, azok is jellemzően trollok.
Elszaladt az időnk. Dorka, András, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönöm a meghívást.
Én is köszönöm.
Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Hogyha szeretnétek még ilyeneket látni, akkor arra kérünk benneteket, hogy támogassatok bennünket. Ezt, ahogy mondtam, a legegyszerűbben úgy tudjátok megtenni, hogyha itt YouTube-on szuperköszönetre nyomtak nekünk, és vagy előfizettek a HVG 360-ra. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok! Viszontlátásra! Viszonthallásra!